Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszentdomokosról jelentkezünk, Karda Róbert polgármester és Lázár Csilla Múzeum alapító vendégei vagyunk. Az idei év Márton Áron év Romániában, így ennek szellemében készült műsorunk. Márton Áron nem csak a romániai magyarság egyik legnagyobb erkölcsi példaképe, hanem a 20. századi Románia történetének is meghatározó személyisége. Erdély püspökeként következetesen kiállt az emberi méltóság védelmében, minden diktatúrával szemben, a háború, a holokauszt és a kommunista elnyomás idején egyaránt. Szavai és tettei nem megosztottak, hanem védelmeztek, nem úszítottak, hanem hídakat építettek közösségek között. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, műsorunkat felvételről sugározzuk. A 2026-os év Márton Áron év, mikrofonunk előtt Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere. Mit jelent ez a településnek, hogy most Márton Áron évet tartunk?
Két vonalon megy ugye a Márton Áron év. Egyrészt a gyulafehérvári ésekség hirdetett Márton Áron évet februárban, és utána nem sokra rá megszavazta a Románia parlamentje is a törvényt. Hogy mit jelent ez a mi településünknek? Hát egyrészt önmagában az, hogy Márton Áron szülőfaluja Csíkszentdomokos, ez már, én úgy gondolom, hogy egyrészt egy lehetőség, másrészt egy felelősség is, mert nagyon sok múlik azon, hogy a püspök boldogálvatási folyamata hogyan halad, azon sok múlik, hogy hogy állnak hozzá az emberek. Igazából azt tudjuk mondani, hogy a lakosság ismeri, és tényleg így, ahogy kimondták most Rómában a tavaly előtt, a tiszteletre méltó, tehát az emberek ezt hiszik is és vallják is, a tiszteletre méltóságot, sőt sokan meg vannak győződve a szentségéről is Márton Áron püspöknek, de ugye ezt a folyamatot végig kell vinni Rómába, és nem igazán lehet tudni pontosan, hogy mikor jut oda ez az egész ügy, hogy boldoggá avassák Márton Áron püspököt. Ennek ellenére itt ugye elkezdődött már több éve a Márton Áron Múzeumnak a működése, utána megépült a Márton Áron Zarándok Központ, és hál' Istennek ott is folyamatosan jobbnál jobb programok vannak egész év alatt. Mindenik arra próbálja felhívni az ide látogatóknak a figyelmét, hogy milyen nagyságú volt Márton Áron püspök, nem csak az egyházi körökben, hanem közéleti szereplőként is az ő korában tisztelték sokan. És akkor ugye ezeket, hogy minél több mindenki megtudja, az idei évnek ez egy olyan lehetőség, ugye, hogy mi is oda kell álljunk természetesen. Mi nem kell külön még egy évet hirdessünk, mert már kettő van hirdetve, de szeretném azt, hogyha anyagilag is hozzá tudnánk járulni a programoknak a lebonyolításához. Itt a Márton Áron Zarándok Központ önkéntes csapata Lázár Csilla vezetésével és az ések atyának az egyeztetésével készítenek egy egész komoly programsorozatot, ami nem csak domokosi embereket érint, hanem van olyan is, ami Kárpát-medencei magyarságot és fiatalságot is érint. Én igazából azt látom, hogyha tömegek jelentkeznek itt Domokoson, ugye figyelem irányunkba irányult, akkor egyre többen fognak idejönni, és akkor ennek a jelenségnek az elébe menésével kellene mi mind önkormányzat foglalkozzunk. Ugye itt ez azért lesz egy kicsit érdekes, és azért lesz nehéz, mert nem azt mondja senki, hogy a 2026-os évben fel fog vetni a pénz. és mégis ennek ellenére nekünk azokba kell mozogjunk. Mostanáig azért igyekeztünk az infrastruktúrának, ami a földbe való része, az kerüljön bele. Hál' Istennek, hogy közel is vagyunk most már nagyon a végéhez, tehát úgy víz, szennyvíz, gáz van a településen, hanem most egy kicsit a köztereknek a rendezésére kellene figyeljünk. Próbáljuk a lehetőséghez képest picit a tereket, az utakat megigazítani. A tél elég jó meggyötörte az aszfaltozott utcák egy részét is, ott szeretnénk egy foltozás minél hamarabb az egész település területén. Illetve volt nemrég egy kérdőívezés, kérdővet küldtünk ki a lakosságnak, és megkérdeztük, hogyha hirdetnénk egy ilyen virágos Csíkszentdomokost, akkor hogy milyen mértékben járulnának hozzá, illetve hogyha még azt is megszerveznénk, hogy vagy magot, vagy földet, vagy ilyeneket tudnánk adni és igényelnék, akkor én azt szeretném, hogy rakjuk meg a települést virággal. Hogyha nem is tudunk nagyobb beruházást, komolyabb térrendezést az idén a pénz szűke miatt, akkor legalább díszítsük fel a településünket, és akkor ebben remélem, hogy az emberek aktívan részt tudnak venni, és hogy ez nem csak az idénre fog így maradni, hanem hát, hogyha a következő időszakra és a következő évekre is folytatnák az emberek, hogy a házuk elé virágot ültessenek a kerítésen kívül, ami látszik az utcáról.
A közművesítés az most már úgy nagyjából a vége felé közeledik, mondta, hogy ami kellett a földbe került, de vannak még olyan részek, ahol ki kell építeni, vagy esetleg aszfaltozni kell?
Igen, mindenből van egy kicsi hátra. Most ugye fejezzük be, rakódnak fel a gázórák. Itt volt hálózat, csak bővíteni kellett, de hát olyan 200-250 csatlakozót tudtunk feltenni a pályázatból, aztán még más forrásból még 100-at, tehát hogy azért ez is alakul, de a lehetőség most már megvan az embereknek gázra csatlakozni. Vízszennyvíz témában vagyunk úgy, hogy ilyen 95%-on vagyunk, de benne vagyunk-e a nagy Hargita megyei harvizes projektbe, hogy a hátralévő részek ilyen patakon túli részek, ami nem egyszerűek megvalósítani, most már remélhetőleg meg tudjuk oldani azoknak a lakosoknak és embereknek is a víz és a szennyvíz ellátását. Van egy pár kicsi utca, ami még nincsen leaszfaltozva, ezek olyan utcák, amik ilyen 20-30 métresek, egy-két család lakik. Lehet, hogy azon is érdemes elgondolkozni, hogy egy ilyen utcában, ahol nincsen nagy forgalom, kicsi kővel megszórva, de ott már a gyep is feljön, az hangulatos is tud lenni egy adott ponton, hogy nem minden áron kell ragaszkodjunk az aszfaltozáshoz, mondom annál is inkább, hogyha a pénz szűke lesz így most a következő időszakban. Hogyha valahol pályázatot látunk, akár kormány vagy uniós finanszírozással, mindenképp ezekre az utcákra szeretnénk, készülünk, tervek elé vannak készítve, úgyhogy be tudjuk adni, de azért még csak reménykedünk, hogy hát ha az idén is valamit tudunk ebből az aszfaltozásokból kivitelezni. Hál' Istennek lassan a körülményei a csíkszentdomokosi lakósoknak a városi szintre ért, mert minden szolgáltatás, közmű, mindenféle elérhető, úgyhogy már csak meg kell becsüljük.
A köztereken mit szeretnének változtatni? Ahol én végigvonulok, én úgy látom, hogy minden rendben van.
Egyrészt van a központ, ugye itt picit át kellene szabni, mert van egy olyan igény, amire válaszolni kell, ugye egyre több autó van mindenütt, és a jelen pillanatban a parkolóhelyek elég gyengén állunk, úgyhogy ilyen értelemben újra kell szabjuk a központnak a szerkezetét, úgymond, hogy tudjunk parkolókat létrehozni, de mégis az a nagy feladat, hogy ne mégse vegyük ki a formájából, mégis maradjon meg egy valamilyen rendezett és lehetőleg zöld is, nehogy teljesen itt minden aszfalt legyen. Erre van is már egy elképzelőség, konkrétan megvan egy megvalósíthatósági tanulmányunk, csak mondom, a pénz az, amire várni kell, remélhetőleg, hogy következő időszakban lesz lehetőség közterekre is pályázni. Illetve a másik, az előbb említett Mártonáron Zarándok Központ és Múzeumnak, hogyha nő a látogatottsága, hogyha autóbuszok jelennek meg, illetve autóval emberek, akkor gyengén nálunk parkolóhelyekkel ez valóban így van. Úgyhogy ezekre mind-mind az következő időszakban áldoznunk kell, forrás kell találjunk. Persze úgy szeretnénk, hogy legyen egy egységes rendezési elv, tehát ami mihez hozzanyúlunk, azt úgy elemeiben valami legyen, ami összeköti a tereket, nem teljesen szétzúzni. Ugye a másik dolog az, hogyha a templom körül dolgozunk, akkor azt tudjuk, hogy műemlék, és akkor annak értelmében olyan anyagokat lehet használni, ami oda jár, illetve hogyha biztos, hogyha járda készül, akkor azt nem betonból, hanem kockakőből kell. Tehát ezeken jártatjuk a fejünket. Ugye itt a központban van egy szobor is, az határozza meg a teret, Márton Áron szobra, illetve vannak még kisebb terecskék, ahol kopjafa, családnak kopjafája. Van egy olyan tér, ahol a 48-as megemlékezést szoktuk szervezni. Ezeket is egy picit újra kell gondoljuk, és tényleg látványossá kell tegyük. Úgy gondolom, hogy ez a feladat így a következő pár évben az elsődleges, mert jó, hogy most Mártonáron év van, és tényleg ezt köszönjük szépen egyrészt az Ésekatyának, Kovács Gergely Ésekatyának, a munkatársainak, ahogy meghirdették az Egyházmegyébe azt az évet, másrészt pedig Szabó Ödön volt a törvénynek a beterjesztője, de köszönjük szépen az RMDS képviselőknek azt, hogy ez a törvény megszavazódott és kihirdetődött Romániába, illetve köszönjük szépen Táncos Barna a miniszterelnök helyettes úrnak, mert ő személyesen is nagyon komolyan támogatja ezt az egész évet és a Mártonáron ügyét. Ugye utána van az, amikor Rómába kellene mozduljon a boldogálvatás. Hál' Istennek, hogy az Ésekatya egy nagyon talpra esett posztulátort talált hölgy személyében, egy olasz nő, aki ugye már az adminisztratív dolgokat végig tudta vinni és lezárult. Ugye most következne az a rész, amikor egy csodát kellene bizonyítani, csodás gyógyulás Mártonáron közbenjárására. Ez, ami nem annyira egyszerű, de vannak ügyek, amik kivizsgálás alatt állnak, hogy milyen fázisban van, azért nem tudunk beszélni, mert nem is igazán illik, addig, amíg ennek nincsen vége. Mártonáron év van az idén, de Mártonáron szülőfaluja marad Domokos, és hogyha tényleg boldogálvatják, akkor már ismét egy másik helyzet lesz, és erre tényleg kell készüljünk. Ebbe kértem a segítségét a jelen pillanatban a kormányon lévő képviseletünknek is, és remélem, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amiből egy kicsit az ékszerdoboz felé el tudjuk vinni Domokosnak a kinézetét. Jó lenne elérni az idén, hogy úgymond idézőjelben a csapból is Mártonáron folyjon, azért, hogy tényleg minél több ember ismerje meg az ő munkáját, a munkásságát, ismerje meg azokat a tulajdonságait, ami naggyá tették őt, és ugye erre lehetőség van, keret van most már úgymond a törvény által, hát ezt igyekszünk is kihasználni. Ugye én is benne vagyok abban a csapatban, aki a program szervezések előtt egyeztet. Az az egyik fő támpont, hogy nem akar tényleg senki olyan programot szervezni, amit az Ésekatya nem tud elfogadni, vagy az egyház nem tud elfogadni, ezért folyamatos egyeztetés van. Nekünk pedig ez lesz a feladatunk, mint önkormányzat, a közterek, esetleg, hogyha lehetőségünk lesz zarándokszállást építeni, vagy valakit meggyőzni, hogy építsen zarándokszállást. Ugye van most jelen pillanatban a településen két panzió, ahol nagyon finoman főznek is, de úgy gondolom, hogy még nem ártana egy pár hely. Igazából van egy harmadik hely is, ami nem panzió, csak konyha és vendéglői rendszerben működik. A múltkor meghívtuk a Visit Hargita munkatársát ide, hogy hogyan lehet gasztropontot beegyeztetni, illetve hogyan lehet szállást minősítetni, és próbáljuk biztatni az embereket, hogy ilyen módon is próbálnak megmozdulni, aki esetleg ebbe az irányba tud elképzelni egy jövőt magának, hogy egyeztesse be, és akkor, hogyha az ide utazó vendégeknek bővüljön a palett, hogy még több helyen legyen lehetőség étkezni, még több helyen legyen lehetőség megszállni.
És erre van hajlandóság? Hogy látja polgármester úr? Mert amióta van a Zarándok Központ és működik a múzeum, azóta elég sokan megfordulnak itt Csíkszentdomokoson. És bizonyára azóta is szükség van szálláshelyre meg étkeztetési lehetőségre.
Erre a találkozóra, amit meghirdettünk, 25-en jöttek el érdeklődők. Most én nem hiszem azt, hogy mind a 25-en akarnának beegyezni, de hogyha valaki elindul, ha egy vagy kettő is, az is már jó mindenkinek. De konkrétan tudom azt, hogy ennél többen készülnek mozdulni, szállást minősíteni, és hát lássuk, hogy ez a gasztropont aránylag nem is nagyon bonyolult beegyeztetni. Ott is egy 5-6 ember, hogyha ezt megteszi, akkor egyszerűbb lesz az ideutazóknak, és miért ne egy fiatal családnak jövő. Tehát ez egy lehetőség. Amit sajnos, tehát hogy mondjam, nem rossz szándékkal, de még kell megértsük, hogyha Olaszországba elmegyünk egy szentnek a szülőfalujába, mit látunk? Az, hogy mindenki abból él. Hogy mondjam, ez egy kicsit durván hangzik, de azért nem is kell bebújunk az árnyékunk mögé, és tényleg, hogyha már itt van ez a nagy dolog, ami Mártonáron körül szerveződik, akkor a Csíkszentdomokoson élő emberek is úgy lassan-lassan erre kicsit ráállhatnának, mert ez van nekünk. Van egy kőbányánk is, de igazából ami úgy gondolom, hogy a jövőnket meg kell határozza, az a Mártonáron püspök ügye. És ezt mondom, igyekszünk lehető legkomolyabban venni, és remélem, hogy tényleg alakulni is fog a boldogavatási ügy, mert az még fogja hordozni a dolgokat.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Említette a parkolási lehetőségeket is. Van akkora terület, ahol ezt meg lehet valósítani, vagy több parkolási lehetőséget kell kialakítani? Mert hogyha megérkezik több busz egyszerre, akkor hol tudnak parkolni?
Igen, hát ezek a jó kérdések. Igyekszünk megnézni, hogy hol vannak olyan potenciális ingatlanok. Itt a templom környékén, amit akár megvásárolni is meg kellene vásárolni. Van közbirtokosságnak is területe, van a hivatalnak is már egy olyan, amit hogyha tudunk rendezni, akkor ott az elég jó lesz, tehát jó nagy. Illetve ugye, maga az Arándok központ előtt is van parkolási lehetőség, a templom előtt is kisebb parkolásra alkalmas terecskék vannak, de a buszosnak azt meg kell szervezzük, azt ki kell építsük. Van erre egy elképzelésünk, de azt szerintem az idén nem fog tudni meglenni. Úgyhogy össze tudunk nyitani 2-3 ingatlant, és akkor oda akár egy pici játszótérrel is a parkolót elképzelni. Egyébként a tavalyi évben sikerült egy ingatlant megvásárolnunk, ami igazából nem az Arándok központ közelében van, de a kultúr közelében van. Nincs túl messze egymás, és ott van a Néprajzi Múzeumunk is, úgyhogy valahogy ezeket úgy össze kell bogozzuk, szépen összerakjuk, hogyha ide látogat egy turista, akkor ne csak egy órát töltsön el, és ne csak egy napot, hanem töltsön el több napot, aludjon itt és étkezzen is itt, akkor marad igazán a közösségben az, amit idehozott. Úgyhogy igen, tehát ezek a parkolóhelyeknek a összerakosgatása, ez mondom, ez egy nagy-nagy feladat.
Amióta köztudott, hogy Mártonáron év a 2026-os, azóta sok az érdeklődő? Azóta úgy valami megmozdult?
Igen, egyértelműen megmozdult. Ugye több szálon is megy a programoknak a szervezése, többen is érdeklődnek maga a múzeumnak a lehetőségeiről, illetve többen gondolkoznak azon is, hogy a saját településükön valamit szervezzenek, ami Mártonáron püspökkel kapcsolatos, valamilyen programon, zarándoklatot, különböző dolgok indultak el, és az a jó, hogyha még bővül ez, és még több emberhez eljut. Van egy nyitás most, sikerül román kormánypénzből, vallásügyi államtitkárságon keresztül is úgy néz ki, az évre különítsenek egy összeget, amit az érsekség kap meg, de hogy nyitás lesz egy kicsit a román közösség irányába, és lefordítódnak írásai munkássága Mártonáronnak, hogy ismerjék meg a román ajkú emberek is az ő alkotását, illetve kiállítások is készülnek, amit nem csak Fehérváron, nem csak Bukarestben, hanem több helyen is megtekinthető lesz ilyen vándorkiállítás.
Én úgy látom kívülállóként, hogy nem csak Csíkszentdomokosnak lesz ez hasznára, hanem itt a környező településeken is fogják érezni ennek az évnek a jótékony hatását. A civil szervezetek hogy állnak emellé?
Mindenki a maga szeletét próbálja végezni, hál' Istennek, úgyhogy egyértelműen pozitívan állnak hozzá, és mindenki tényleg azon a területen, amin mozog, ahol tevékenykedik, ott azt a részt vállalja és végzi a feladatát. Talán érdemes lenne elmondani, ha már szó került arról, hogy nem csak Domokos, hanem a környék, én úgy gondolom, hogy nem csak Domokos, nem csak a környék, de hogy székely embereknek egy szentje lesz, vagy lenne, az egy nagyon nagy dolog tudna lenni azért is, hogy alakuljunk annak a személynek a nagysága irányába egy kitűzött cél, egy egyenes gerinc, a bizonytalanságban bíztató szót kimondani tudó személy, ami minden időkben úgy gondolom, gondolom, hogy szükség van az ilyen példákra, és minden időkben jó, hogyha az ember szeme előtt ott van egy ilyen személynek a képe, hogy igazodni tudjon, és tényleg a nehéz időkben se adja fel a céljait és a jövőbe vetett hitet.
Valamiféle számítás van, hogy mennyi pénz kéne mindennek a megvalósításához?
Meg vannak a költségvetések, de mivel nincsen véglegesítve, ezért így egy számot mondani nehéz lenne, de van, hál' Istennek, forrás itt a vallásügyi államtitkárságon, megyei önkormányzat is tervez elkülöníteni, mi a helyi költségvetésből igyekszünk elkülöníteni forrást, illetve magyarországi forrásokhoz is hozzáférés nyílt, úgyhogy én remélem, hogy elé kerül az az anyagi, amire szükség lesz itt a különböző programoknak a megszervezésében.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csilla vagyok, a Csíkszentmiklós Márton Áron Múzeum egyik alapítója és egyik önkéntese.
Már tudjuk, hogy milyen programok lesznek a Márton Áron év kapcsán?
Egyrésztről szeretnénk folytatni azokat a programokat, vagy egy kicsit talán szélesebb körüvé tenni, amelyeket mi amúgy is szoktunk szervezni. Ugye most már idén lesz 15. éve, hogy a püspök születésnapjához időzítve, augusztus legutolsó szombatján, ugye 28-án született, az idén 29-én lesz a megemlékezés és konferencia. Ezt akár az előző években ilyen kettős céllal szervezzük, egyrészt, hogy a Márton Áron püspök tisztelői, vagy azok, akik a hálájukat leszeretnék róni neki, azok eljöjjenek, egy szentmisében hálát adjunk együtt Áron püspök örökségéért, utána pedig történészi előadásokat fogunk hallgatni a Márton Áron Zarándok Központba. Emellett évek óta tartó másik programunk, amit szintén szeretnénk idén is megszervezni, az a diáktábor. Nekünk erős gondolatunk az, hogy ha azt szeretnénk, hogy Márton Áron püspök öröksége még 10-15 év múlva is élő legyen, akkor azért nagyon sokat kell tenni. Ma egy olyan világban élünk, ahol rendkívül sok téma van, rendkívül sok esemény van. Azt is szoktuk mondani, hogy ilyen rettentő nagy a zaj, a kulturális zaj, és ebben a zajban egy halk, de erős szavú püspöknek a nagyon mély üzenetét, életpéldáját eljuttatni a fiatalokhoz, csak úgy lehet, hogyha erre komoly, koncentrált erőfeszítést teszünk, azaz olyan programokat találunk ki, amelyek számukra is vonzóak, és ezekbe a programokba úgy csepegtetjük bele Márton Áron püspök üzenetét hiteles módon, hogy tiszteljük ezeket a fiatalokat, és teret adunk az ő kreativitásuknak, az ő elgondolásuknak. Tekintettel vagyunk arra, hogy őket éppen mi érdekli, mi foglalkoztatja ebből a világból. Szóval, hogy idén is lesz mindenképpen Márton Áron tábor, de természetesen új programokkal is készülünk.
Hogy lehet úgy megszervezni egy programot, hogy tisztelettudóak legyenek itt az emberek? Mert Márton Áron püspökről egy nagy tisztelettel lehet beszélni, tehát bármilyen program van, nem lehet az olyan nagyon elereszteni a hajat, mint egy akármilyen másik fesztiválon, táborban. Hogy tudják ezt úgy egyensúlyba hozni, hogy megválogatják, hogy ki jön ide, vagy csak olyan jön ide, aki tud viselkedni és tiszteli a püspök úrnak az emlékét, vagy ezt hogy lehet kivitelezni, hogy a méltóság is megmaradjon, de azért kreatívak is legyünk, és mindenki jól érezze magát.
Hát igen, ez valóban lehet egy kihívás. Nekünk, hál' Istennek, nincsenek rossz tapasztalataink egyáltalán a fiatalokkal. Nem válogatjuk túl a fiatalokat olyan értelemben, hogy nem állítunk nem tudom milyen magas standardokat. Inkább azokat a fiatalokat várjuk, akik úgy érzik, hogy őket ez a téma érdekli, érdekli őket a 20. század története, esetleg az egyház történet, akik kortárs társadalmi kérdésekről szeretnének gondolkozni, mert hogy ezt mindig felajánljuk nekik, hogy úgy beszélünk a püspökről, vagy úgy tartunk foglalkozásokat, hogy közben a jelenkorra reflektálunk, vagy a saját problémáinkra, kihívásainkra keressük a választ. És az a tapasztalatunk, hogy akik erre a valljuk be nem túl csili-vili felhívásra pozitívan válaszolnak, és ide érkeznek, azok eleve vannak egy alapvető tisztelettel, ha nem is feltétlen Márton Áron püspök iránt, mert szerintem itt voltak már olyan táborozóink, akik korábban semmit, vagy alig valamit hallottak már Márton Áron püspökről, de maga a szervezőség iránt is, vagy azok iránt, az önkéntesek iránt, akik itt őket terelgetik, nekik programokat szerveznek, stb. Én azt nagyon álságosnak tartom, hogy a gyerekeknek ilyen előre gyártott szövegeket próbáljunk lenyomni a torkukon, vagy hogy megmondjuk nekik, hogy ők mit gondoljanak bizonyos kérdésekbe. Ahol ezt teszik, nyilván vannak ilyen rendezvények, nem feltétlen Márton Áron, hanem egyéb témákban, ott elérik azt, hogy akkor ott a fiatalok pillanatnyilag azt mondják, amit tőlük elvárnak, de hogy az nem fog nekik beépülni a gondolatvilágukban, nem fognak azzal azonosulni, nem fogják azt a témát hazavinni. A tavaly például az volt a feladat, és az idén kicsit hasonló témák lesznek, hogy Márton Áron püspökkel kapcsolatban fogalmazzanak meg shortform videókat, készítsenek shortform videókat, amit ilyen Reels-be, Story-ba lehetett osztogatni a közösségi médián. Volt egy nagyon komoly felkészült rendezőnő, Kölő Ildikó, aki egy kicsit beszélt ezekről a műfajokról, hogy milyen műfajok, milyen trendek vannak, megmutatta nekik az alapvető technikai beállításokat, és nagyon ügyesen kézbe vették a témát, természetesen bejárták a múzeumot, nagyon alaposan, nagyon érdeklődve keresték, hogy melyik az a része, amit ők szeretnének ilyen képpen megfogalmazni, vagy ebben a témában megfogalmazni. Nagyon hiteles, kedves, vidám, fiatalosan megszólaló, de mély videók születtek. Ennek ellenére, amit említett, hogy a konfliktus a kortárs megnyilvánulások és a tartalom között, ezek táborozó gyerekek voltak, tehát táboros öltözékben készítették a videókat, és amikor a videók kikerültek a Márton Áron Múzeumnak a Facebook oldalára, megjegyzem, hogy sokkal nagyobb nézettséget értünk el vele, mint bármilyen más tartalommal, amit mi magunk gyártunk vagy készítünk. Amikor kikerültek a videók, akkor volt olyan követőnk, aki bejegyezte, hogy hát nem illően vannak a gyerekek felöltözve, mert táboros öltözékben vannak, és nem fehéring nyakkendőben. Én azt gondolom, hogy itt a műfajt tekintve hiteles volt az, ahogy a gyerekek megjelentek, és igenis tisztelettudó volt, akár tetszik nekünk idősebbeknek, akár nem, minden kornak van egy jellegzetes, sajátos öltözéke, csak hogy más nem mondjak, itt, ahol éppen mi ülünk, fejem fölött látható 60-as évek végi, 70-es évek elejé fényképeken, nem egy olyan székelyruhás hölgyet látunk, akinek a szoknyája térd fölé ér. Tehát manapság így teljesen elképednénk, hogyha egy 30-40 éves hölgyet térd fölé érő székelyruhában látnánk, de az adott korban ez egy akceptált, elfogadott divat volt, ugye örültek a hölgyek, hogy végre lehet rövidebb a szoknya, akkor miért ne lehetne rövidebb a székelyszoknya. Szóval, hogyha nem vagyunk nyitottak és rugalmasok a fiatalokkal szemben, akkor nagyon nehéz lesz nyitva tartani velük a kommunikációs csatornákat, akkor becsukunk minden kaput, és a csukott kapunak meg az üres falnak prédikálhatunk.
Bizonyára az a hölgy is, aki rövidebb székelyszoknyába jelent meg, azelőtt meghallgatta, hogy te mit gondol, hogy majd mit fog szólni a falu, és akkor valamilyen kompromisszumos megoldást kereshetett, feltételezem én. Ezek a gyerekek, akik érdeklődnek a táborok iránt, ezek vallásos családból érkeznek? Vagy van olyan is, aki nem feltétlen az a hagyományos vallásos közegből jön, de valamiért megérinti ez a téma, és Márton Áron püspök úrnak a emléke.
Teljesen vegyes, vannak vallásos családban felnőtt gyerekek, vannak olyanok, ahol a családban nem gyakorolják a vallást, és többen voltak olyanok is, akik nem is katolikusok. Ők többnyire valamilyen tanáruknak az ösztönzésére jönnek. Ugye azt még elmondom, hogy ezekben a táborokban az előadók, a műhelyvezetők, az önkéntes koordinátorok, olyan fiatal pedagógusok, akik maguk is valamikor Mártonáron táborozók voltak, 2016-ban volt, vagy talán 15-ben az első tábor, és annak a tábornak a diák résztvevői közül ma 5-6-an is visszajárnak önkénteskedni, ők már pedagógusok. Ők hoznak gyakran olyan fiatalokat, akikről lehet, hogy sokszor éppen azt gondolják, hogy egy olyan gyerek, aki nehezen integrálódik a hagyományos iskolai közegben, aki valamilyen okból érzékenyebb, és hogy éppen ez a tábor lesz az a hely, ahol a kortársakkal jól tud kapcsolódni, és tényleg mind kiváló, okos és igyekvő és kedves gyermekek.
Mekkora körzetből érkeznek?
Hát a körzet az sokkal nagyobb, mondjuk, mint így, amelyet a létszám sugalna, tavaly 15 gyerekünk volt, de ezek között volt délvidéki, volt felvidéki gyerek, volt bajai, volt szatmári, kolozsvári, székelyudvarhelyi és háromszéki gyerek is, meg Csíkból is voltak néhányok.
Van létszám stop ilyenkor, mert gondolom, hogy annyit nem tudnak fogadni, ahányan esetleg még eljönnének.
Van létszámstopp, azért azt meggondoljuk, hogy ezek a táborok, ahogy mondtam, a sok fesztivál is egyéb között annyira attraktívak, hogy most ilyen ezres létszámról kellene lemondani. A létszámstopp az inkább a helyi facilitásaink, meg nem utolsó sorban a támogatás függvénye, tehát hogy hány gyereket van pénzünk megetetni. Azért abban a műfajban, ahogy mi dolgozunk, hogy nagyon odafigyelünk, nagyon kis csoportokban dolgoznak a gyerekek, egyéni támogatást kapnak, ebben a műfajban azért ilyen 30-nál sokkal több gyerekkel nem lehet érdemben foglalkozni.
Amióta köztudott lett, hogy 2026 Mártonáron év, ez látszik a látogatók számán, vagy jobban kezdi érdekelni az embereket, Csíkszentdomokos, Mártonáron püspök, vagy még annyira nem érződik?
Én leginkább a sajtó érdeklődésén látom ezt, és nagyon örülünk is, és köszönjük szépen, hogy tudósítanak, meg tájékoztatnak, meg emlékeztetik az embereket, hogy ez most egy ilyen emlékév. A látogatók számát tekintve inkább így a korai telefonálók, az érdeklődők, azok, akik a tavaszi programokat szervezik, ugye itt még nagyon a turista szezon elején vagyunk. Arra számítunk, hogy nyáron fog azért persze érződni ennek az emlékévnek a hatása is. Ősszel nagyon tudatosan készülünk már, szervezzük az iskola kezdésre azokat a diákprogramokat, amelyekkel arra számítunk, keressük ezügyben a partnereinket. Hargita megyei kulturális központ igazgatójával tárgyaltunk, hogy hogyan lehetne lehetőséget teremteni olyan osztályoknak, akik amúgy nem tudnak eljönni a múzeumba, akár mert a szülők nem tudnak finanszírozni ugye most a méreg drága autóbuszutakat, de hogy számukra is lehetőséget teremteni, és abban reménykedünk, hogy igen, nyáron meg ősszel sokkal több látogatónk lesz.
Ez a pénztelenség, ez mennyire nyomja rá a bélyegét itt az egész működésre, meg a látogatók számára?
Hát abból főzünk általában, ami van, és annyi fogásos ebédet, amennyi van. Természetesen jó lenne, hogyha Mártonáron emlékévben mondjuk így az emlékév híre által keltett elvárásoknak azért meg tudnánk felelni, és lennének programok, lennének színes, sokféle programok, lennének akár nagy létszámú, nagy tömegeket mozgató programok is. Vannak ígéreteink, ugye itt elsősorban megint ezt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormány támogatását próbáljuk megfelelő és erre nyitott csatornákon megkeresni. A román költségvetésnek erre a célra elkülönített tétele az meglehetősen szimbolikus, és igazából az egyházakon keresztül, tehát civilek által kevésbé igénybe vehető és meglehetősen merev keretek között alkalmazható. De mi már azt is tapasztaltuk, hogy a helyi vállalkozók is megmozdultak. Éppen amikor az egyik első emlékéves programunk megjelent, a kolozsvári tudományos diákköri konferencián ajánlunk föl külön díjat az olyan fiataloknak, fiatal kutatóknak, akik Mártonáron témával foglalkoznának, és nem csak egyháztörténet vagy teológia terén, hanem mondjuk kommunikáció, Mártonáron püspök kommunikációja, vagy akár a humor szerepe a nehéz helyzetek kezelésében, vagy akár gazdasági témák, ugye Mártonáronnak meglehetősen jelentős intézményszervezési gazdasági teljesítményei is voltak. és kiírtuk ezt a pályázatot, és egy helyi vállalkozó, amikor meglátta a kiírást, akkor fölhívott, hogy hát ez nagyon tetszik neki ez a program, és a díjakat állja. Úgyhogy bízunk benne, hogy Isten gondoskodik, ugye ez a múzeumunk egyik hajdani önkéntesének, jelenlegi kolozsvári káplánnak, Böjte Csongor tisztelendő úrnak a papi elmondata, de hogy tényleg ezt szoktuk így egymás között viccesen és komolyan is emlegetni, hogy azt gondoljuk, hogy annyi programra, amennyi energiánk, erőnk van, főként, hogy önkéntes csapatról beszélünk, meg amennyit ugye a Jóisten is jónak lát, meg azokra a programokra, amelyekről talán Áron püspök is úgy gondolja, hogy azok jók, szépek, méltók és hasznosak, hogy arra csak-csak ki fog kerülni a támogatás.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Nagyon sok mindent megírtak már a püspök úrról, de még vannak olyan részek, ami kutatható, ami nyilvánosságra kerülhetne vele kapcsolatban az életéről, családjáról, bármiről, ami hozzá köthető. És az év kapcsán, tehát a Márton Áron év kapcsán, így a kutatókat, a jótollú embereket ez úgy megmozgatja, hogy na most akkor egy lehetőség, most akkor mutassuk meg, hogy belevágunk, ha már nyilvánosan van egy ilyen év.
Hát én bízom benne, hogy egyrészt megmozgatja, hogy így az utolsó kérdéssel kezdjem. Ugye ezt szerettük volna facilitálni ezzel a tudományos diákköri különdíjjal is. Persze, hogy van. Tehát Márton Áron püspök, hála jó Istennek, nagyon sok évig élt, és nagyon-nagyon aktív, cselekvő ember volt. Már egészen fiatal papként is messze túl teljesítette azt a kötelező feladatait, amit neki papként vállalni kellett. Később is nagyon szorgalmas, nagyon nagy munkabírású, és nagyon sok mindenre mélyen odafigyelő ember volt. Tehát akár, hogyha csak akik ugye közelebbről látják, vizsgálják az ő írásos hagyatékát, hogy talán szinte minden hozzá beérkező kisebb, nagyobb üzenetre, képeslapra, üdvözlőlapra, jegyzetre személyesen válaszolt. Nyilván nagyon kiterjedt levelezése volt, ugye nagyon sokáig úgy tekintettek rá az erdélyi magyar értelmiségiek, és nem csak katolikusok, hogy ő a világítótorony, ő a bástya, ő az, akinek a szavára hallgatni kell, és természetesen, hogy keresték a vele való kapcsolódást, ugye itt a múzeumban is van ennek nyoma, Domokos Pál Péter, Kányádi Sándor, Tamási Áron, stb. Azokat a leveleket, amelyeket a püspök kapott, azokat nyilván őrzi a levéltár, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár. Részben azon levelek másolatát is, amelyekre ő válaszolt, másolatban megtalálható Gyulafehérváron, de nyilván nagyon sok olyan levél üzenet van szerte Erdélyben, meg nem csak Erdélyben, amely Márton Áron püspöktől érkezett, és amely valószínűleg még ott lappang a családi hagyatékokba. Mi rendszeresen kapunk ilyen kisebb, hosszabb, rövidebb üzeneteket, de már maga a hatalmas közlésben megjelent hagyaték, ugye 30 kötetben adta ki Marton József, volt nagypréposzt, professzor úr és Kuszálik Péter, marosvásárhelyi író szerkesztő, a Márton Áron püspök írásos hagyatékát. Na most ez a 30 kötetnyi szöveg, korpusz, ez rengeteg, sok és nagyon sok elemezni valót, értelmezni valót tartogat. Tehát egyrészt a primér források feltárása terén is lehetnek még kellemes meglepetések, másrészt ezeknek a feldolgozásában is azért van még bőven lehetőség. Illetve hát a fotóanyag, a fénykép archívum, tavaly előtt volt egy ilyen próbálkozásunk Márton Áron püspök papászentelésének 100. évfordulóján, tehát 24-ben, hogy legalább a környék falvaiból hívjuk össze azokat az embereket, akiket Márton Áron püspök bérmált, és akinek van fényképe. Ezeket a fényképeket, vagy ezeknek egy részét itt az önkéntesek digitalizálták, szkennelték. Ugyanakkor portrékat készítettek fotósok, az idősebb emberek, amint a fiatalkori bérmálkozási képeiket tartják, nagy szeretettel, olyan odafigyeléssel. Ez a folyamat sem zárult le, tehát ilyen fotók gyűjtését is lehet még folytatni. Hanganyagokat, ugye még azért nagyon sokan élnek, hála jó Istennek, olyan papok, akik akár teológusok, teológusként, akár fiatal papként találkozhattak, van tapasztalatuk, van emlékük. Ebben a gyűjtő munkában azért nagyon jó időben, vagy hát 24. órában, de nagyon nagy odaadással járt el egy székelyudvarhelyi hitoktató, Nagy Zoltán, aki a hegy címmel ki is adott 3 DVD-n visszaemlékezéseket, de még mindig vannak olyan emberek, akiknek mondjuk a visszaemlékezésen nem rögzítődött még felvevőre.
A látogatók között van-e olyan, aki tud mesélni olyan személyes történetet, amit eddig nem hallottak, vagy nem jelent meg sehol?
Igen, elő-elő fordul, ugye ezek általában nagyon személyes történetek, tehát hogy élte meg a saját bérmálkozását, vagy ha valamelyik családtagjával volt valamilyen kapcsolata. Minap éppen a fiam robotika tanára mondta, hogy az ő déttatája tanára volt Márton Áronnak a csíkszeredai gimnáziumban, és fennmaradt ilyen rövid levélváltásuk, üzenetváltásuk. Hát ezeket akkor ott hirtelen rögzíteni legtöbbször nincsen erre megfelelő facilitás itt, de azt szoktuk kérni tisztelettel a látogatóktól, hogyha vannak ilyen emlékeik, akkor digitalizálva osszák meg velünk. A múzeumnak nincsen olyan tárolási kapacitása, mi egy ilyen kisebb kiállító tér vagyunk, nincsen szakszerű archiválási, tárolási, raktározási képessége a múzeumnak, ezért eredeti tárgyakat csak akkor, vagy eredeti képeket csak akkor kérünk el, hogyha tényleg úgy gondolják, hogy a család ezt már nem szeretné őrizni, vagy már nem él az emlékezetbe, vagy nem kötődik senki hozzá, akkor elvesszük, de máskülönben mindig azt szoktuk kérni, hogy digitális másolatba szkennelve küldjék el nekünk, azzal mi is itt könnyebben tudunk, hogyha majd egy következő átszervezés alkalmával bele tudjuk szerkeszteni egy összeállításba, egy kompozícióba. Persze örülünk ezeknek a történeteknek, nagyon sok olyan történet van amúgy, ami megerősít korábban kapott információkat, vagy ami új szempontot ad egy olyasmihez, ami egy korábban egy kiadványban már megjelent, vagy egy történeti munkában már megjelent. De persze nagyon sok olyan történet is van, és az emberi emlékezet működésének természetéből adódik, ami hát ilyen legendákkal összemosódott történet. Számunkra ezek is nagyon fontosak, mert ugye az a személy, aki legendává válik, az már mutatja, hogy ő valamiért kiemelkedett a sok más kortársa közül, aki nem vált legendává. És hogyha picit túloz is az emlékezet, hogyha picit átrendez, vagy átrakja a hangsúlyokat, az is nagyon szép tud lenni. A történészek persze azért joggal kérik szigorúan, hogy ezt tessenek külön kezelni a valós történelmi eseményektől nyilván, de maguk ezek a szépítések, felerősítések, ezek is sokat elmondanak arról, hogy tényleg mekkora a szeretet övezte a püspököt.
Most a Márton Áron év kapcsán bizonyára új jellegű programok is lesznek, amiről már tudunk beszélni, néhányat említsünk meg, hogy körülbelül mire számíthatunk, ami esetleg nem volt, vagy ha volt, valami más lefolyása volt.
Ami most már nagyon közel áll, tehát hetek kérdése is kihozzuk, egy 8 perces fotóanimációból készült összeállítás a püspökről. Ugye nagyon nehéz a püspök életét elmesélni ilyen röviden. Inkább egy ilyen lényegi megragadása annak, hogy ki volt Márton Áron püspök, nyilván egyféle megragadása, tehát ez nem a film, hanem ez az a film, amit mi készítünk, amit mi gondolunk fontosnak a püspök úrról, a jelenkornak, a mi kortársainknak elmondani. És ehhez a gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár nagyon gazdag Márton Áron fotóarchívumát használhattuk fel, ebben sok olyan kép lesz, amit most lát először a közönség. Ugye lesz egy mozgókép is, amit a múzeumban is megvan, az egyetlen értékelhető minőségű néhány perces mozgókép, filmfelvétel, és benne lesznek sarkalatos, vagy általunk sarkalatosnak gondolt Márton Ároni gondolatok, miközben azért a képek szintjén végig suhanunk a püspöknek az életén is.
Ilyenkor meg lehet keresni mondjuk a televízió archívumát, a Nemzeti Film Archívumot, mert talán valami kapcsán ők is rögzíthették a püspök urat.
Hát ezt a munkát előttünk elég alaposan elvégezte Zágoni Balázs, kolozsvári filmrendező, aki ugye a dokumentumfilmjének Püspök reggelije a film címe, éppen ezt tette egyik központi motivumává, hogy keressük a püspököt mozgóképe. A mozgókép, ami nálunk a múzeumban van, az azután, évekkel utána került elő, hogy Zágoni Balázs elkészült a filmjével, de ő nagyon alaposan utána járt. Végül egy püspök szentelés alkalmával készült néhány másodpercnyi felvételt talált meg, azt is nagyon kalandos módon is szétszakadt szalag, amit utólag rekonstruáltak digitálisan. Sajnos a román TV archívumában csak egy nagyon rövid epizód van, azt hiszem talán éppen Ceausescuval való találkozásáról a püspöknek. Egészen biztosan, hogy a titkosszolgálat, a Securitate is készített róla több alkalommal filmfelvételt, de valahogy ezek a filmfelvételek vagy elvesztek, megsemmisítődtek, vagy nem kerültek nyilvánosságra, hiszen a mintegy 80 ezer lapnyi megfigyelési anyagban, ami a Securitate archívumát vizsgáló országos tanácsnak a levéltárában jelenleg kutatható, abban mindösszesen talán csak 3-4 fénykép van, tehát fénykép is nagyon kevés, elenyésző, és semmi utalás nincsen arra, hogy őriztek, archiváltak volna filmfelvételt.
Van-e arra példa, hogy aki végignézi itt a múzeumot, vagy az zarándoklóközpontot, azért úgy töredelmesen bevallja, hogy én is olyan szeretnék lenni, mint Márton Áron püspök, nem tökéletesen, de az ő nyomokban, hogy valamiért az ő életútja, az ő tevékenysége úgy megfogja, és akkor azt mondja, hogy hát így is lehetne élni.
Mi bízunk benne, hogy igen, különben ez lenne a múzeumnak a célja, hogy egy kicsit más emberként menjünk ki, mint ahogy bejöttünk, már hogyha nyilván, hogyha végignézzük valamelyest alaposan. Ezt szavakban az emberek nem szokták megfogalmazni, de a tárlatot vezető önkéntes kollégáim elmesélésében ezt a szemekben azért nagyon sokszor látjuk, hogy megérinti őket, ez a tényleg fantasztikus élettörténet és tanítás. Nekünk minden apró visszacsatolás nagy ajándék, az is, ha fölhív egy látogató néhány héttel utána, hogy ott a második teremben, a jobb sarokban volt az az idézet a házasságról, azt küldjétek el nekünk, vagy hogyha megkérdeznek, hogy hol lehet erről többet olvasni, és akkor ajánlhatjuk a kiadványokat. Vagy az, ami ma is történik, hogy a tavalyi táboros fiúk közül az egyik kézdivásárhelyi fiú felhívott a minap, hogy ő 11-es, és valamilyen alkotói pályázatra jelentkezett be. Egy jelentős történelmi személyiségről kell filmet készíteni, és ő Márton Áronról szeretne, és éppen ma érkeztek egy barátjával, itt filmeznek, interjút készítenek a püspök unokahúgával. Szóval ezek olyan fajta elköteleződések és hosszú távú eredmények, amire azt hiszem, hogy méltán büszkék lehetünk, bár az érdem nem a miénk, hanem a fennvalóink.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszentdomokosról jelentkeztünk, Karda Róbert polgármester és Lázár Csilla múzeumalapító vendégei voltunk. A Márton Áron év kapcsán beszélgettünk az idei év várható eseményeiről. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.